Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenvaló gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. Isten tiszteletünk elején a 328. dicséretünk első versét énekeljük. A 328. dicséret első verse így kezdődik: Jöjjetek Krisztust dicsérni! Gyülekezet foglalja el helyét, és folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel a 329. dicséretünk második, harmadik, negyedik és ötödik versének éneklésével. A 329. dicséret második verse így kezdődik: Nem éltem még e föld színén. Fordulj hozzánk, Uram, meddig késel, könyörülj szolgáidon, adj bőségesen szeretetedből, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. A mi segítségünk jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz Istentől. Ámen. A gyülekezet hallgassa meg Istennek igéjét, amint az írva található a Lukács írása szerinti evangélium második fejezetében, a második fejezet 21. versétől a 40. verssel bezárólag. Amikor a 8 nap elmúlt, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant. Amikor leteltek a tisztulásának a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. Amint megvan írva az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiú magzat az Úrnak szenteltessék, és hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében foglalt rendelkezések szerint egy pár gerlicét, vagy 2 galambfiókát. Íme élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve, igaz és kegyes ember volt. Várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta. Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Apja és anyja csodálkoztak a róla mondottakon, Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának. Íme ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak. A te lelkedet is éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Volt ott egy prófétanő is, Anna, Fánuel leánya, Áser törzséből. Nagyon előre haladott korú volt, csak 7 évig élt férjével hajadonkora után, és már 84 éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, mert böjtöléssel is imádkozással szolgált éjjel és nappal. Abban az órában ő is odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Miután mindent elvégeztek, az Úr törvénye szerint visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta. Hallottuk Istennek írott igéjét, helyünket elfoglalva, szívünket felemelve, feleljünk rá imádságban. Áldunk és magasztalunk téged, örökkévaló Isten, kegyelmes Atyánk a Jézus Krisztusban. Áldunk és magasztalunk téged, amiért még tart a ma, amiért újra és újra adott számunkra a te szent lelkedet, azt a lelket, amely megtisztít bennünket. Te látod a mi életünket, te látod azt, hogy hogyan jöttünk most ebben az órában ide a te házadba, hogy együtt legyünk a gyülekezet közösségében, hogy megtisztogass bennünket, hogy újra reményt adj számunkra. Hiszen érezzük a mindennapok súlyát, érezzük azokat az egzisztenciális kérdéseket, amelyek körbevesznek, hogy ki vagyok én, hogyan juthatok hozzád, hogyan tartozhatok hozzád, mert magamban kevés vagyok. Kérlek, nyisd meg a mi szíveinket. Kérlek, kérünk, te látod azt, hogy milyen személyes problémáink vannak, milyen személyes, elrendezetlen hit dolgaink vannak veled. Kérünk, hogy nyisd meg a mi szívünket, add a te lelkedet, hogy valóban oda tudjunk hozzád borulni, és ezzel a lélekkel tudjunk bizonyságot tenni arról a Jézus Krisztusról, akiben magadat adtad érettünk. Így szólj hozzánk, Atya, Fiú, Szentlélek, Úristen, kész a mi szívünk, hogy engedelmeskedjék a te akaratodnak. Ámen. Ige hirdetésre a 370. dicséretünk első és második versétnek éneklésével készüljünk. A 370. dicséret első verse így kezdődik: Jöv el, Szentlélek, Úristen! Istennek az a szent igéje, amely alapján üzenetét szent lelkének segítségül hívásával előttetek hirdetni kívánom, megtalálható az előbb felolvasott ige szakaszban, tehát a Lukács írása szerinti evangélium második fejezetének 26. versében a következőképpen. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, a Jézus születéséhez kapcsolódó történetek, kivéve Heródes örjöngéséről szólót, az örömről, a beteljesedésről szólnak. A különböző evangéliumi történetek arról tanúskodnak, hogy mindenki oda szeretett volna járulni a Jászolhoz, részesedni szeretett volna abból a csodából, hogy Isten fia testté lett. Azonban nem csak a karácsonyi történetben, hanem az azt követő Lukács evangéliumából ismert történet is egyszerűen a beteljesülésről szól. Az a beteljesedés, amit a hit csodája jelent. Az az élő hit, amely mögött a beteljesülés öröme van. Ezt mutatja meg az előbbi felolvasott történetek. És erről a beteljesülésről szólok ma közöttetek. A személyességre szeretném ma mindezzel a figyelmeteket irányítani. Arra a hitbeli személyességre, amely megjelenik Isten és ember közötti kapcsolatban. Ez az, amit másképpen megélt hitnek is nevezünk. Mert az, hogy kapja valaki Isten üzenetét, nem természetes, nem magától értetődő. Ott van a felolvasott ige szakaszunkban, hogy a két szereplő, Simeon és Anna, mennyire aktív életet élt. Ez az aktivitás abban nyilvánult meg, hogy figyeltek Istenre. Böjtöltek, imádkoztak, kegyes életet éltek, mint azt olvastuk. Ennek következtében Isten is figyelt rájuk, és kijelentette magát nekik. Más szóval üzenetet kaptak. És erről az üzenetről szólok, ez az, ami személyessé teheti Isten igéjét. Még mielőtt erre sor kerülne azonban, van itt a templomtérben egy karácsonyfa is. Ahhoz hasonló, mint amilyen sokunk otthonában van. Itt vagyunk néhány nappal karácsony ünnepe után, és még szépek ezek a fák. Valószínű, hogy a gondos háziak ügyeltek arra, hogy minél tovább tartósítani tudják ezt a fát. Esetleg egy vizes edényt tettek alá, amiből némi vizet tudnék felszívni, fel vannak díszítve. Néhány nap múlva azonban a tűleveleket el fogja engedni, kopárrá fog válni ez a fa. Bizony, azok, akik elveszítik a gyökerüket, azok nem tudnak visszatalálni Istenhez. Ugyanúgy, mint ahogy ennek a fának is megvan pecsételve a sorsa, kivágattatott. Jelenleg azt szolgálja, hogy a mi látásunkat, a mi otthonérzetünknek egy kicsit jobb legyen. Ugyanakkor ez halálra van ítélve. Ugyanúgy, mint ahogy sok emberi élet is, aki nem a megfelelő helyről táplálkozik. Bizony tehetünk alá vizet, ezzel azt érjük el, hogy újra és újra néhány nappal talán kitoljuk a száradásnak az idejét. Bizony-bizony mi is, vagy sokan, akik nem a Krisztus evangéliumából táplálkoznak, tudják magukat tartani egy ideig. Meg tudják mutatni, hogy ők mennyire dicsőségesek. Azonban hamar elfogy az a szufla, hamar elfogy az az erő, amelyet önmagunkban hordozunk. Kivéve akkor, hogyha a gyökerünk van, hogyha tudjuk azt, hogy honnan jöttünk és hová tartunk, mindez pedig Isten igéjéből tudjuk meg. Simeon és Anna életének egy pillanatát ragadta ki a Szentíró. És csak ezt az egy pillanatot osztotta meg velünk. Egyetlen egyet, mégpedig a Krisztussal való találkozás pillanatát. Azt, amikor megláthatták, hogy Isten emberré lett. Nem tudjuk, hogy hitük milyen személyes nehézségek legyőzésével erősödött. ezek közül csak néhányat említ meg Lukács. De azt gondolom, hogy a legfontosabbakat. Ezek a félelmek pedig a halál és a magányosság. Félelem attól, hogy ki vagyok én, és vajon meddig tart az életem. Ezekre a kérdésekre már választ talált Simeon és Anna. Feltehetően igen keserves utat jártak be. Hiszen tudjuk mi mindannyian is, hogy mit jelentenek az előbbi kérdésekre adott személyes válaszaink. Hányszor féltünk, voltunk reményvesztettek, és újra kérdésekkel járultunk az Isten elé. Hozzáteszem, akárhol is állunk a magunk személyes harcaiban, nem szabad sohasem elfelejtenünk, hogy mindannyian ugyanezekkel a kérdésekkel szembesülünk. Szembesülünk a félelemtől, magánytól, az elhagyatottságtól, a magunkra maradástól, végső sorban a megsemmisüléstől, a haláltól. Lukács evangélista pont ezeket a részeket emeli ki, hogy Simeon és Anna életútjukon hányszor és mi módon kellett, hogy ezekre a kérdésekre választ adjanak. Az ő válaszadásuk az volt, hogy Istenhez fordultak. Életüket le tudták tenni Isten elé, aki reménységet adott számukra. És ebben a reménységben élték életüket, hogy megláthatják még a testet öltött Isten fiát, a Krisztust. A reménység, tehát a hit egyik nagyon fontos része. A remény az, ami átsegíti a hívőket az élet dolgain. Biztonságot, maga biztonságot ad az embernek, hogy Isten kezében van az élete. Számunkra is ugyanilyen biztonságot, maga biztonságot tud adni, ha tudjuk, hogy hol van az életünk. Természetesen, hogyha itt Simeon és Anna történetére nézünk, ami pozitív üzenet számunkra, hiszen a remény beteljesedését mutatja, akkor látnunk kell azt is, hogy sokan reménytelenül élik a napjaikat. Időnként a hívőket is megkísérti a reménytelenség és a bizonytalanság. És a mai világ egyik legnagyobb alapkérdése elsősorban pontosan a hit és a hitetlenség viszonya. Bizonyára ismeretes előttetek Charleston mondása, aki nem hisz Istenben, az végül mindenben hisz. Próbál mindenben segítséget, támaszt, táptalajt fogni. Egyedül azonban ez csak Istennél és Istenben lehetséges. A vele való közösségben. Simeon és Anna olyan két személyisége a Szentírásnak, akikről csak Lukács számol be, akiknek vitán felüliek a gyökerei, akik hitét példaként kaptuk. Lukács, aki maga orvos volt, mégis a történetiség igényét szem előtt tartva, gyűjtötte össze azokat a legfontosabb történeteket is Jézus életéből, amelyeknek ő maga még nem lehetett részese. Annyi mindenre utal e rövid felolvasott ige szakaszban is, amivel számos órán át ellehetnénk, hogy valódi értelmüket megérthessük. A felolvasott ige szakasz két ember történetét adja elénk, és még a neveiket is ismerjük. Simeon és Anna. Ennyire szerette volna a hitelességet a Szentíró megtartani, hogy néven nevezi a szereplőket. Más helyeken a Szentírásban csak annyit találnánk, hogy egy férfi és egy nő. Az anonimizálással talán könnyebben vonatkoztathatnánk magunkra a történetet. A nevekkel ugyanakkor valami sokkal többre utalik Lukács. Ez pedig a személyesség. Az ember és Isten közötti kapcsolat mikéntjére. Nem egyszerűen kijelentésről, hirtelen csodáról van szó, hanem a naponként megélt hit személyes dimenziójáról. Ez a történet nem annak a bizonyossága, amivel az evangéliumok olvasása közben oly sokszor találkozunk. Nem arról van itt szó, hogy hirtelen megváltozik valami, hirtelen meggyógyul valaki, hirtelen valakinek az élete új vágányra, a helyes vágányra kerül. Nem olvasunk arról, hogy betegségben vagy hiányban szenvedne valamelyikük, hanem csak arról olvasunk, hogy Isten kijelenti magát azoknak, akik ráfigyelnek. Ahogy olvastuk, azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. Azt jelenti ez, hogy a lélek munkája nem fikció, hanem nagyon is történeti, nagyon is valódi. A két szereplőről sok mindent megtudunk. Családi állapotuk, koruk, származásuk. Csupa lényegtelennek tűnő adat két életrajzból. Mégis ezek azok az utalások, amelyek hitelessé teszik Simeon és Anna hitének valódiságát. Nem arról van szó, hogy hirtelen kaptak egy Isten élményt, hangsúlyozom, egy élményt, és ebből következőleg 180 vagy éppen 360 fordulatot vett volna az életük, hanem arról van szó, hogy ismerik Istent. Vele van kapcsolatuk, és ezt a kapcsolatot meg is újítják. Naponként meg tudják újítani. Nem csak egy fontos érzelmi hatás, a szabadítás élményét követően olvasunk róluk, amit mindannyian átélhetünk, ha Istenhez tartozónak valljuk magunkat, hanem a tudatos, átélt, megélt hit példáit említi, és ezeknek tartja Simeont és Annát Lukács. Arról tanúskodnak, hogy van gyökerük. Tudják, hogy honnan táplálkoznak. Ugyanúgy, mint ahogy ezt mi a Heidelbergi KT első kérdés feleletében is megfogalmazzuk, a következőképpen. Mi életedben és halálodban egyetlen egy végasztalásod. Az, hogy testestől, lelkestől, akár élek, akár halok, nem a magamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög hatalmától megszabadított. Úgy megőriz, hogy mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál se hullhat le fejemről, sőt, mindennek üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért szent lelkével bizonyságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá is készé tesz arra, hogy szüntelenül neki éljek. Így fogalmazták ezt meg a 16. századi reformátorok, és így fogalmazzuk ezt meg mi is azóta. Visszatérve a Szentíráshoz, Simeonban és Annában, közös továbbá, hogy mindketten a templomban vannak. Lehetnének akárhol, de ők mégiscsak ott vannak, ahol Isten lelkét érzik. Nem a piac téren, nem a fürdőben, nem a pusztában vagy a földeken. Egyszerűen ott vannak azon a helyen, ahol Isten közelségét érezhették. A gyülekezet közösségében. Itt történik egy sokak számára igencsak furcsa jelenet, elkezdik magasztalni Krisztust. Furcsának mondom, és itt meg kell kérdeznem, hogy vajon a ti személyes, kegyességi életetekben, ima életetekben tudjátok-e magasztalni az Úr Krisztust? Mert ennek feltételei vannak. az, hogy személyes kapcsolatban legyetek Istennel, és a megváltásotoknak tudatában legyetek. Az tehát, hogy Istennek tulajdonai vagytok, aki gondoskodik rólatok. Persze, nagyon fontos, hogy személyes kéréseinket, problémáinkat, kételjeinket is oda tudjuk vinni Isten elé imádságainkban. Azokra várjuk a választ és a válaszokat. Ezek annyira fontosak lehetnek, hogy sokszor tovább sem jutunk, beleragadunk a saját ima témáinkba, azokba, amik éppen foglalkoztatnak bennünket, foglalkoztatják a mi személyes életünket, a családunkat, a barátainkat. Ezen kérések, kérdések, időnként hálaadások nagyon fontosak, és mutatják azt, hogy hol áll valaki a hitében, hol állunk a hitünkben. Hiszen akarva akaratlanul arra válaszolunk ezzel, hogy mire tudunk figyelni már, és mire nem tudunk még figyelni. Simeon és Anna annak példái, hogy hitük megerősödött. Tudatában voltak annak, hogy mi történik körülöttük, és ezért magasztalni tudták Istent. Rá tudtak csodálkozni, és el tudták fogadni a gyermek Krisztust. Ez az igazi érett, megélt hitnek a megjelenése. Amikor az ember önmagán túllátva meglátja életében a kegyelmet, a remény beteljesedését, és csak ezért tud hálát adni annak, aki az Istennek teremtetett, és aki fenntart, igazgat mindeneket. Most itt vagyunk, karácsony és új év között. Egyfelől még él bennünk a karácsonyi csoda, másfelől pedig ott van az év vége, és az azzal együtt járó számvetés ideje. Mit tettem, vagy mit nem tettem ebben az évben mérlege? Fontos állomás ez. Nem maradhatunk egy helyben. Mozdulnunk kell. Ki kell mozdulnunk abból az állapotból, hogy Jézust elküldte hozzánk Isten. Ezt a tudatunkat meg kell élnünk. Ki kell mozdulnunk, és újra rá kell találnunk Istenre, Krisztus segítségével, ahogy ezt Kálvin János fogalmazta meg az institúciójának első lapjain, hogy ehhez pedig helyes ön és Isten ismeretre van szükségünk. És hogyha helyes ön és Isten ismeretünk van, akkor már nem csak önmagunkra nézünk, hanem tudjuk áldani azt, akiből lettünk, és akihez tartozónak valljuk magunkat. Ámen. A 476. dicséret első versét énekeljük. A 476. dicséret így kezdődik: Siess nagy Úristen, én segítségemre. Istenünk, kérünk, hogy erősítsd meg a mi hitünket. Kérünk, hogy adj nekünk bizonyosságot. Add meg számunkra azt a magabiztosságot, amely a veled való közösségünket jelenti. Sokszor igen, még csak botladozunk, de jövünk. Próbálunk erősödni is, mi úgy érezzük, és mégis oly sokszor újra és újra elbukunk. Ilyenkor pedig sokszor vagyunk úgy az elbukottakkal, az éppen gyengeségüket szenvedőkkel, hogy még rájuk is pirítunk. Kérünk, vedd el tőlünk a kevésséget. Add meg mindannyiunk számára, hogy tudjunk egy szívvel és egy lélekkel hozzád jönni, téged magasztalni, tudjuk letenni a mi személyes kérdéseinket, kételjeinket, azzal a bizonyossággal, hogy mi már a tiéd vagyunk, hiszen te elhívtál bennünket a magad számára, kiválasztottál bennünket. Köszönjük azt, hogy szólsz hozzánk, köszönjük, hogy adod a te kijelentésedet az idő kezdete óta, és hogy nem szűnik meg a te szent lelkednek a munkája. Kérünk, hogy jelensd így ki magad továbbra is előttünk. Kérünk, hogy az egymással való beszélgetéseinkben, bizonyságtételeinkben újra és újra megláthassuk a te akaratodat, azt az akaratot, amely teremtő, amely fenntartó, és amely igazgat. Kérlek, hogy őrizd meg bennünket az elkövetkező héten is, hogy újra összegyűlve tudjunk téged dicsőíteni. Itt, ebben a közösségben is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet a hirdetéseket.
Isten igéjére hála áldozattal is válaszoljunk, amint arra maga Isten beszéde tanít bennünket. A korintusi gyülekezethez írott 2. levél 9. fejezetében olvashatjuk a következőket. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. A ránk következő hétnek, illetve hét gyülekezeti alkalmainak a rendje kicsit másképpen alakul, hiszen szilveszter új évkezdet lesz, ezért szilveszter este, tehát december 31-én este 6 órakor tartunk itt hálaadó istentiszteletet, és az új év első napján délelőtt 10 órai kezdettel pedig évkezdő istentiszteletet. Ezen kívül pedig vasárnap, tehát egy hét múlva vasárnap a szokott időben 10 órától hallhatjuk itt Isten igéjét. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket mind a 3 istentiszteletre. Visszatekintve a mögöttünk lévő karácsonyi ünnepre, a szívemben nagy-nagy hála van Isten iránt. Azért, hogy itt együtt ünnepelhettük a mi Úrunk Jézus Krisztus születését, azért, hogy mindhárom alkalommal Szenteste is ünnep első és második napján is az Isten tiszteleteinken a templomunk megtelhetett, és együtt zenghettük az éneket, és együtt hallgathattuk Isten igéjét. Legyen áldott a mi Úrunk azért, hogy nem csak együtt ünnepelhettünk, hanem együtt is készülhettünk az ünnepre. És így mondunk köszönetet mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez. Így köszönjük meg hitoktatóinknak, gyermekmunkásainknak azt, hogy felkészítették a gyermekeket az ünnepre, a szentesti istentiszteletre, hogy versekkel, énekekkel, jelenettel szolgáltak itt a gyermekek közöttünk. Szó volt már itt a fenyőfáról, illetve a karácsonyfánkról, meg arról, hogy a gondos gazda mit is tesz a fenyőfával. Köszönjük szépen ezt a fenyőfát az adományozó kedves házaspárnak itt a gyülekezetünkből, hiszen ezt is ajándékba kaptuk. És köszönjük mindazoknak is, akik pedig feldíszítették ilyen szépen ezt a fát. Legyen áldott valóban a mi Urunk minden szolgálatért, bármilyen jellegű is volt az, és legyen áldott a mi Urunk azért, hogy a lelkünk ünneplőbe öltözhetett itt a mögöttünk lévő napokban, és bárcsak ebből az ünnepi fényből és világosságból sok-sok megmaradna a hétköznapokra is. Kívánom ezt szívemből. Isten iránti hálával hirdetem azt is, hogy a karácsonyi vásárunknak a bevétele pedig 131 ezer forint. Azt gondolom, hogy ezért is magasztalhatjuk a mi Urunkat, és külön azért is, hogy a karácsonyi vásár alkalmával is a finom pogácsa, meg a meleg teja, meg a forralpor mellett azt gondolom, hogy sokan jó ízűt beszélgethettünk is, tehát, hogy együtt lehettünk akkor is itt így a közösségben, és megtapasztalhattuk a mi Urunk Istenünk szeretetét, amely a szívünket felmelegíti, meg ezt a szeretetet továbbadhattuk egymás felé is. Köszönjük mindezt is a mi Urunknak.
Isten tiszteletünk végén a 447. dicséret mind a két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, Uram, bocsássad el szolgádat békével. A másodikat fennállva énekeljük, készülve az áldás vételére. Azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.